Mind a kettőt megismertem. Az unokahúg nagy darab, erős, férfias külsejű, masszírozó nő. Az unokaöcsé viszont alacsony, sovány, vöröshajú fiú, gitáros egy együttesben és egy Maubert téri kis vendéglőben játszik. Semmit sem loptak el tőle. Ezt nem lehet tudni. Egyetlen nyomra bukkantunk, ha egyáltalában nyomnak nevezhetjük ezt. Az éjjeli szekrény fiókjában volt egy revolver, és ezt a fegyvert nem találjuk. Nem ölnek meg egy öregasszonyt ilyen hidegvérrel egy revolver miatt. Nem kutatnak ilyen kitartóan egy lakásban holmi revolver után. Vacsorázzunk. Egymással szemben ültek a nyitott ablaknál, nem nyitották ki a televíziót. Langyos volt a levegő. Egy szellő sem rebbent, és mintha valahonnan valami hűvösebb fuvallat húzódott volna be a házak közé, és szinte hallani lehetett a levelek zizegését a fákon. Mivel nem jöttél haza ebédre, nem főztem frisset, a borjúragut melegítettem fel. Jól tetted? Megré jó étvágya levett, de gondolatai másfelé jártak. Újra maga előtt látta a szürke ruhás öreg hölgyet, ott a járdán, az orfévres rakparton, és a bizalomtól sugárzó tekintetét. Mi lenne, ha nem gondolnál ma este erre az ügyre? Jó volna. De akaratlanul is mindig rá gondolok. Utálok csalódást okozni az embereknek, és ráadásul ez a szegény öregasszony meg is halt. Nem akarsz egyet sétálni? Kérdezte Megré nőé. A férfi rábólintott. Nem volt kedve hozzá, hogy az egész estét itt töltse az zárt lakásban. Különben egy nyomozás során mindig az volt a szokása, mondhatnánk azt is, a rögeszméje, hogy minden nap ugyanazt tegye. A Bastille tér felé mentek, és leültek egy kávéház teraszára. Egy fiatal, hosszú hajú gitáros játszott, az asztalok között sétálgatva, egy sötét szemű lány pedig tányérozott a vendégek között. Persze ez a gitáros rögtön a vörös hajú fiúra emlékeztette meg Rété, akivel szintén előfordulhat, hogyha nincs szerződése, így jár gitározni kávéházról kávéházra. Megré ezúttal bőkezőbb volt, mint máskor, felesége észre is vette, de csak elmosolyodott, és nem szólt neki semmit, majd egy darabig elnézték még az est fényeit. Megré lassan pipázott, kicsiket pöfékelve. Egy pillanatra az a vágya támadt, hogy elmegy a bongóba. De mire lett volna jó? Mi újat tudhatna meg, amit eddig nem tud? A mégis szerie rakparti ház lakói szintén gyanúsak. Egyikük vagy másikuk behatóbban is ismerhette az idős hölgyet, mint ahogyan bevallotta. A lakók közül bárki könnyen lenyomatot vehetett a zárról, és csináltathatott egy álkulcsot. De mit kerestek? Ez a kérdés nem hagyta nyugton Megrété, miért? Miért kutatták át ismételten a lakást? Nyilván nem azért a kis pénzösszegért, ami ott volt eldugva a lakásban, nem azért a néhány száz frankért, amit könnyen megtalálhattak a fiókos szekrényben. Különben is nem nyúltak hozzá. Megré megtalálta a papírpénzt, ami a takarékpénztár kis könyvecskéjében volt elrejtve. Holnap nyomozást indítok a két férj után, mondta váratlanul félhangosan maga elé. Ez nevetségesnek látszott. Már csak azért is, mert a második férj is már jó néhány éve meghalt. Valahol egy titok lappang. Valami nagyon komoly titok, amiért érdemes volt feláldozni egy ember életet. Járjunk egyet? Kérdezte Megré nőé. Megré felhajtott egy kis pohár szalvadost, és még egyet rendelt. Ennek nem örült volna orvos barátja, aki eltiltotta a szeszes italtól. Az ember szervezete könnyen megemészti a bort is, a tömény szeszt is hosszú éveken át, de aztán eljön egy pillanat, amikor tiltakozik ellene. Vállat vont, s lassan kievickélt az asztalok között. A járdán Megré nőé belekarolt. Beaumartha is bulvár, Servan utca, aztán a Richard Lenoir bulvár, s végre megérkeztek öreg lakásukba. Noha félt tőle, hogy nem tud majd aludni, egyszeriben mély álomba zuhant. Az éjszaka semmi sem történt a mégiszerie rakparton. A kövér Torrens kedvére alhatott az öreg hölgy foteljában. Reggel 8 órakor Lourdie váltotta fel, aki egy riportert talált nagy beszélgetésben a házmesternével. Maigret rossz kedvűen, gonterhelten nyitott be 9 órakor a nyomozókhoz, intett Jean-Pierre-nak meg Lapointe-nak, hogy kövessék. Most jut eszembe, gyere te is, Lucas! Leült az íróasztalához, kiválasztott egy pipát, mintha ez a választás nagy jelentőségű volna. Hát bizony, gyerekek, ma sem vagyunk előbbre, mint tegnap reggel voltunk. És mivel nem találunk semmit a jelenben, kutassunk kicsit a múltban. Te, Lucas, elmégy az Hotel de Ville áruházba, a mezőgazdasági gépek és aprószerszámok osztályára. Azok az eladók, akik Antoine apó idejében kezdték pályájukat, még nyilván ott dolgoznak. Kérdezz tőlük annyit, amennyit csak akarsz. Erről a jó emberről, a szokásairól, az életmódjáról mindent meg kell tudnunk, amit csak lehet. Értettem, főnök. De nem volna jobb, ha az igazgatóságtól kérnék rá engedélyt. Nem mernék visszautasítani, és akkor az alkalmazottak sem éreznék magukat feszélyezve, hiszen nem suttyomban beszélgetnék velük. Rendben van. Te meg a városházára mégy, Jean-Pierre, és ugyanazt teszed Karaméra vonatkozóan. Ez nehezebb lesz, mert ő régebben halt meg. Ha már nyugdíjba mentek, akik ismerték, kérd el a címüket, és keresd fel őket otthonukban. Régi módszer ez, persze, de néha beválik. Te meg velem jössz, Lapointe. Az udvarban a fiatal felügyelő megkérdezte. Kocsival megyünk? Nem. Éppen csak átmegyünk a hídon. A Szent André des Arts utcába. Kocsival tovább tartana. Ez a ház is olyan öreg volt, mint az a másik, a Mégisszerie rakparton, vagyis mint a negyed többi háza. A kaputól jobbra egy képkeretező dolgozott, balra meg egy cukrász. A házmesterfülke üveges ajtaja a folyosóra nyílt, amely egy udvarba torkolt. Maigret belépett a házfelügyelőhöz, és megmondta, hogy kicsoda. Vörös arcú, kiskövér asszonyság volt, akinek gyerekkorában gödröcskéi lehettek az arcán, és még most is látszottak, amikor mosolygott. Jól hittem, hogy jön majd valaki a rendőrségtől. Miért? Amikor olvastam, hogy mi történt azzal a szegény öreg hölgyel, mindjárt eszembe jutott, hogy egyik lakóm az unokahúga. Angéla Louetterről beszél. Róla? Beszélt magának a nagynényéről. Nem nagyon beszédes, de azért megtörténik, hogy bejön hozzám, és vált velem néhány szót. Egy ízben a rossz fizetőkről beszéltünk. Elmondta, hogy az ő páciensei közt is akad ilyen, de nem mer követelőzni, mert befolyásos emberek. Szerencsére, mondta, egy nap majd örökölök a nagynénémtől. Így, kereken megmondta. Elmesélte, hogy nagynényének két férje is volt, mindkettő után járadékot kap, és nyilván van egy kis vagyonkája. Sokan járnak hozzá. A házmesterné zavarba jött. Hogy érti? Vannak barátnői, akik felkeresik. Barátnői nincsenek. Páciensei? Nem itthon dolgozik. Ő jár hozzájuk. És férfiak járnak-e hozzá? Elvégre nem tudom, miért hallgatnék. Szóval előfordul, hogy jön hozzá férfi. Olyan is volt, aki csak nem 6 hónapig maradt vele. 10 évvel fiatalabb volt nála, és az járt bevásárolni, az takarított. Odahaza van most Angéla Louette. Egy órája, hogy elment, korán kezdi a munkáját. De valaki van fent. Egyik szokásos látogatója. Nem tudom. Tegnap este elég későn jött haza. Amikor meghúztam a kapuzsinort, két ember lépteit hallottam. És nem láttam senkit se lejönni. Gyakran előfordul ilyesmi. Nem gyakran, de időnként. És a fia? Útszolván sohasem jön. Már hónapok óta nem láttam. Úgy néz ki, mint egy hippi, de azt hiszem, rendes fiú. Köszönöm. Körülnézek odafenn. Lift nem volt. A lakás az udvarra nézett. Az ajtó nem volt kulcsra zárva,